téged. Beléptünk szent tornácodba, íme szívünk újra áldó. Malasztódat szomjú hozzá.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a te lelkeddel.
Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, valamint azokat a kedves testvéreket, akik a Szent István Rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe a reggeli szentmisébe. Szent liturgiánkat a barkaszi és fehér családok élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel, mármint szent misénket, őértük ajánljuk fel, és ezt a liturgiánkat, ezt kezdjük bűneinknek belátásával, megvallásával. Tehát vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, őrizd szüntelen jóságoddal házad népét, és erősítsd oltalmaddal mindenkor, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány a Királyok első könyvéből. Amikor Salamon király megöregedett, pogány származású feleségei idegen istenek szolgálatára csábították. Nem ragaszkodott már olyan tántoríthatatlanul az Úrhoz, az ő istenéhez, mint atya Dávid, hanem Astóretet tisztelte a szidóniak istennőjét, meg Milkómot, az ammoniták báványát. Ezzel Salamon olyat tett, ami nem tetszett az Úrnak, nem követte olyan álhatatosan az Urat, mint atya Dávid. Ekkoriban épített Salamon szentét Kámosnak, a moabiták báványának, a Jeruzsálembe szembe fekvő hegyen, aztán meg Moloknak, az ammoniták báványának. Így tett a kedvére a többi pogány származású feleségének is, akik a maguk istenének gyújtottak tömjént, és mutattak be áldozatot. Az Úr megharagudott Salamonra, mivel szíve elfordult Urától, Izrael istenétől. Az Úr kétszer is megjelent neki, és megparancsolta, hogy ne kövessen idegen isteneket, de ő mégse tartotta meg, amit az Úr parancsolt neki. Ezért az Úr kijelentette Salamonnak, mivel ezt tetted, és nem tartottad meg szövetségemet, meg a neked adott parancsaimat, elveszem tőled királyságodat, és egy alattvalódnak adom. Atyádra, Dávidra való tekintettel nem teszem meg ezt a te napjaidban, hanem fiad kezéből veszem majd el. De nem veszem el az egész királyságot. Egy törzset meghagyok fiadnak, tekintettel szolgámnak, Dávidnak érdemeire, meg Jeruzsálem miatt, melyet lakóhelyül választottam. Ez az Isten igéje.
Emlékezzél meg, Uram, rólunk, hiszen népedhez jóságos vagy. Emlékezzél meg, Uram, rólunk, hiszen népedhez jóságos vagy. Boldog, aki a törvényt megtartja, akinek tettei mindenkor igazak. Atyáink a pogányok közé vegyültek, és cselekedeteiket eltanulták. Emlékezzél meg, Uram, rólunk, hiszen népedhez jóságos vagy. Bálványaiknak szolgáltak, ez lett a vesztük. Fiaikat, lányaikat áldozatul adták a démonoknak. Ezért az Úr haragra lobbant népe ellen. Emlékezzél meg, Uram, rólunk, hiszen népedhez jóságos vagy. Halleluja, halleluja. Fogadjátok tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, amely megmentheti lelketeket. Halleluja, halleluja.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus egyszer Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, oda sietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy üzze ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította. Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek, mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik. De az asszony így folytatta. Igaz, uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak. Jézus azt válaszolta. Szabad jutalmaként menj, a gonosz lélek elhagyta lányodat. Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta, már elhagyta a gonosz lélek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Csodálatos dolog, ahogy az egyház összekomponálja ezeket a perikópákat, az olvasmányt az evangéliummal. Csak éppen most egy teljesen ellentétes folyamatot hangsúlyoz ki a kettő, de pont összetartozik éppen emiatt. Az olvasmányt a Királyok könyvéből hallottuk, folytatjuk Salamonnak a történetét, Dávid fiának a történetét, akiről az az elterjedt vélemény, hogy egy nagyon bölcs ember volt, ami igaz. Tudjuk az ő történetéből, hogy az Istentől kérte ezt a bölcsességet. A bölcsességet persze ahhoz, hogy a népet tudja az Isten szándéka szerint vezetni. Tehát nem akármilyen bölcsességet, nem egy szuperintelligenciát kért az Istentől, hanem látta az ő egyszerűségét, gyengeségét, hogy mennyire nehéz az Isten népét vezetni, és Istentől kérte a bölcsességet, hogy tudja ezt ő úgy tenni, ahogy az Isten szándéka szerint való. És hát persze, hogy tudjon az Isten szándéka szerint dönteni egy csomó mindenbe. És az Úrnak, tudjuk az ő történetéből, hogy annyira tetszett ez a kérés. Nem az volt neki az első, hogy nagy gazdagságot kér, nagy hatalmat kér, hogy győzön a háborúba, stb., hanem hogy ez volt neki az első, hogy megadta ráadásként az összes többit neki. Egy hatalmas nagy vagyont, ő építhette fel jeruzsálemi templomot, ahol a szövetség ládáját elhelyezték. Tehát nagyon sok mindent ajándékozott az Isten Salamonnak, és Salamon király uralkodásának a híre, ez volt a tegnapi napon, még messzi országokba Sába királynőjéhez is eljut, aki elmegy, meglátogatja és csodálkozik, leesik az álla, stb. Salamonról egyértelműen ez fennmaradt. Igen ám, de sajnos az uralkodásának a végén ő is elgyengült. Ahogy itt halljuk, akkoriban még a királyoknak, Dávidnak is egyébként, tehát nem egy felesége, hanem sok felesége volt. Ezt majd később tisztítja le az Isten, hogy férfinak és nőnek hogyan alkotta meg az emberiséget, az embert, az Isten. Tehát még az uralkodóknak abban az időben több felesége volt. És hát Salamonnak is elég sok pogány származású felesége lett, ahogy itt hallottuk ebben az olvasmányban. És hát ezek a pogány származású feleségek, ezek különböző bálványoknak, különböző más istenségeknek szolgáltak, vagy hódoltak, amik ott a környéken voltak. Itt fel is volt szépen sorolva néhány név. Most erre nem térünk ki. Lényeg, hogy Salamon feleségeikre tekintettel engedte ezeket. Sőt, ahogy itt hallottuk ebben az olvasmányban, még szentélyeket is építetett ezeknek a bálványoknak. És az Úr ki is fejezi a nem tetszését, hogy Salamon elfordul az egyigaz élő Istentől, és engedi ezeknek a bálványoknak a tiszteletét. A pogányság betör Izraelnek az egyisten hitébe. Ez az egyik folyamat. És bizony ez nem egy jó folyamat, az Isten itt azért úgymond be is avatkozik majd, megengedi megint csak a romlást, de hát persze Isten mindig az üdvösségre akarja utána elvezetni az embert. Dávidra tekintettel, nem Salamon idejébe, ez egy ilyen korabeli tehát Dávidra tekintettel nem Salamon idejébe, hanem majd később történik meg az országnak a szétesése, stb. 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 Úgyhogy ez a negatív folyamat, ez sajnos megvalósult Salamonnak az életében is, amikor ő már megöregedett, és bár ugyanezt a bölcsességet kapta az Istentől, de itt megint csak nyilvánvalóvá válik az embernek a szabadsága. Hogy azért az ember az szabad, a rosszra is. A keresztény ember, akit az isteni kegyelem a Krisztusban való kapcsolat által megszabadít, nem azt jelenti, hogy nincs meg a szabadság faktora arra, hogy én rosszat tegyek. Szabaddá válok arra is. És ez egy félelmetes dolog is tud időnként lenni. Annak ellenére, hogy mennyi sok mindent kapok az Istentől, mégis ott van bennem sokszor ez a gyengeség, de már nem ez uralkodik rajtam, mint annó régen, mert Krisztus szabadabbá tesz, de mégis el lehet bukni. Mégis el lehet bukni. És fontos azért ez, hogy Isten nem elveszi az embernek a szabadságát, megtisztítja. De az a szabadság az megmarad. Ezért fontos megmaradnunk az Istenben, az Istennel való kapcsolatunkban, újra és újra a hitben dönteni egészen életünk végéig. Nincs automatizmus, hogy hát én már megtértem. Én már biztosan a mennyországba kerülök. Akkor is, ha 10 év múlva fogok meghalni, akkor is, ha 30 év múlva, nincs ilyen automatizmus. Az Isten félelem mert kiegészülhet egyfajta helyes félelem, nem egy rettegés attól persze, értsük ezt jól, tehát nem attól kell félni, hogy hát én akkor el fogok így is úgy is kárhozni, nem erről van szó. De egy helyes egészséges félelem az én saját gyengeségemtől is. Hogy bizony én képes vagyok adott esetben akár eljátszani azt a sok ajándékot is, amit adott nekem a jó Isten. De ez nem a félelemben kell, hogy tartson minket, hanem elfordulni magunktól, és Istenhez fordulni. És őrá bízni még inkább, még jobban magunkat. Mint ahogy Szent Péter apostol, amikor mindig ragaszkodott, én nem tagadlak meg, én nem foglak elárulni, megyek érted a halálba, és aztán 3-szor megtagadja. És amikor Jézus utána megbocsát neki, akkor válik Péter sziklává, amikor nem saját magára alapoz már, hanem Jézusra. Magában már úgy abban a formában nem bízik, hogy én biztosan ezt meg tudom csinálni, hanem Jézusban. Ő segít, ő fog megmenteni, ő fog megbocsátani. Tehát fontos ez, hogy nem rettegnünk kell a mi szabadságunktól és gyengeségünktől, hanem ez még inkább ösztönözzön és sarkaljon bennünket, hogy egyre inkább Jézusra bízzuk az életünket, egyre inkább belekapaszkodjunk, egyre inkább vele legyünk, akkor is, ha elbukunk, ő hozzá vissza lehet menni, föl lehet állni, bár nem ez a cél, hogy elbukjunk, hanem, hogy kitartsunk. És csak nem magunkra alapozzunk, hanem őrá. Ez most egy ilyen kis betét volt a beszédben, tehát hallottuk az előbb az egyik folyamatot, ahogy bölcs Salamon sajnos idős korára belemegy a bűnbe, és a pogányság betör az egyisten hitbe, illetve hát Izraelnek a gondolkodásmódjába. Jézus Krisztusnál pedig pont egy ellentétes dolog történik. Egy pogány, szír-föníciai származású asszony is hall Jézus Krisztusról, és oda megy Jézus Krisztushoz kérni, hogy az ő lányából üzze ki az ördögöt. A pogány megy most oda Jézus Krisztushoz. És hát Jézus először egy kicsit talán számunkra keményen válaszol, hadd lakjanak jól előbb a gyermeket, mert nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és a kiskutyáknak vetni. Jézus Krisztus a küldetését, amikor itt járt emberként közöttünk a földön, elsősorban az ószövetségi választott néphez intézte. Elsősorban ő hozzájuk jött, mert majd akik megtértek, ők fognak tovább menni egyébként a világba, őket küldi majd minden néphez utána. Tehát a megváltás az majd jön minden nép irányába, de most elsősorban még hozzájuk jött. És mondja ezt a kemény mondatot, hogy nem helyes elvenni a kenyeret a gyermekektől, és odadobni a kiskutyáknak. Emberi módon ez az asszony felháborodhatott volna. Hát mi az, te kutyának nézel engem? Egy pogány, aki nem vagyok izraelita, és te kutyának nézel engem, még ennyibe se nézel engem? És ez az asszony nem felháborodott, hanem tovább remélt, és hit Jézus Krisztusban, és képes volt alázattal fordulni hozzá. És Jézus Krisztus ezért megteszi, amit kér tőle. Szabad jutalmaként menj, a gonosz lélek elhagyta a lányodat. Mekkora hatalmas nagy hite volt ennek az asszonynak. És Jézus ezt bőven értékeli. Már önmagában ez egy csodálatos dolog, de itt egy ellentétes folyamat történik, ha megfigyeljük. A pogány megy Jézus Krisztushoz, Jézus csodát művel megszabadítja az ő lányát. Hát ide nincsen leírva, de én eléggé biztosra veszem a saját gondolkodásmódom szerint, hogy ez az asszony hívő lett utána. Utána már nem a kis pogány istenségének fog tömjén áldozatot bemutatni, hanem Jézus Krisztus istenének, a mennyei atyának, úgymond, most értsük jól persze. Tehát itt egy teljesen ellentétes folyamat történik. Jézus Krisztussal elérkezik az üdvösség, az egyisten hit a pogányokhoz is. És utána ez az, ami majd az egyház életében teljes mértékben megvalósul. Az első apostolok, első hívők, azok mind-mind az ószövetségi választott nép tagjai, zsidók, de utána szépen ez már Jézus idejében is elkezdődik tehát, de igazából majd akkor tágul ki teljesen, mikor Jézus küldi már az ő feltámadása után a Szent Lelket a tanítványainak, és a Szent Lélek vezeti őket, minden néphez el is kezdenek minden népnek a nyelvén beszélni, és úgy hirdetni az Isten országát. És akkor megnyílik minden pogány számára az Isten országa, és elkezdenek a különböző bálvány istenektől elfordulni a pogány népek, és az egyigaz élő Istenhez fordulni. Egy teljesen ellentétes folyamat, mint amit az olvasmányban hallottunk, de ez az, ami most is folyamatban van, bár sokszor talán nem úgy látjuk, mert hát bizony ezek az ellentétes folyamatok is megvannak itt Európában is, most lassan már kiépül egy új pogányság. De fontos azért, hogy Isten nem hagyja el az ő népét, hanem folyamatosan megy a földön az Isten országának az építése. Talán nem úgy, ahogy mi gondoljuk jónak, de bízunk Istenben. Ő tudja. Fontos magunkra figyelni, kérni az Úr kegyelmét, nem az én saját erőmre építeni, hanem őrá, és megmaradni a mi hitünkben, hogy el tudjon vezetni bennünket az Úr az örök boldogságra. Amen. Kérjük testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol levő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat, hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat.
Kérünk téged, Urunk, mindenható Istenünk, a barkaszi és a fehér családok elhunyt tagjaiért, hogy a mennyei dicsőségben a te színelátásodnak örvendezhessenek, és kérünk az élő tagokért, hogy tapasztalhassák a te gondviselésedet az életükben. Hallgass meg, Urunk! Urunk, tekints meg engesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
hozzád. Örök a te dicsőséged. Tudjuk, szent fiattól tudjuk, gyermekeid vagyunk néked.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Adj el az érkezetből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
Urunk Istenünk, te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek, Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
Felemeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.
Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igéd ő, általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a kereszt fán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka.
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
Amen.
Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
magát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek. Rendelvéne nagy szentségen, és advánt ilyeidnek, hogy te veled egyesüljünk, s téged viszont szeressünk. Örök hála és imádás légyen azért nevednek. Irgalmadban nem vizsgáltad, ami és ellened elkövetett sok hálátlanságunkat megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál. Eltörölvén a keresztfán régi
könyörögjünk. Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Üdvözléd, nagy király, előtted térden áll, mennyben az angyali kórus. Tiéd a győzelem, kit illet félelem, ítélet és örök trónus.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Ádám, a Bazilika keplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó Kovács István volt. A technikai közvetítést Kvasinger Jenő irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Isten igéje válaszként érkezik életünk igazságát kereső igyekezetünkre, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Február 11-én a 6. Pál teremben tartották az általános kihallgatást, melynek keretében a Szentatya folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A Dei Verbum dogmatikus konstitúcióról szóló 5. beszédének címe Isten igéje az egyház életében. Hangsúlyozta, a Szentírás olvasásának és a róla való elmélkedésnek a végső célja megismerni Krisztust és általa kapcsolatba lépni Istennel. 14. Leó pápa kiemelte, az egyház a Szentírás voltaképpeni közege. A Szentlélek sugalmazása alatt a Biblia Isten népéből született és Isten népének rendeltetett. Úgymond a keresztény közösségben van a maga élettere. Az egyház életében és hitében találja meg ugyanis azt a tervet, amelyben fel tudja tárni jelentését és meg tudja mutatni erejét. A Szentatya hozzátette, kedves testvéreim, az egyházban élve megtanuljuk, hogy a Szentírás teljes egészében Jézus Krisztusra irányul, és megtapasztaljuk, hogy ez adja a Szentírás legmélyebb értékét és erejét. Krisztus az Atya élő szava, Isten megtestesült igéje. Az összes írás az ő személyét és üdvözítő jelenlétét hirdeti mindannyiunknak és az egész emberiségnek. Nyissuk meg tehát szívünket és elménket ennek az ajándéknak a befogadására, Máriának, az egyház anyjának iskolájában, fogalmazott Leó pápa katekézisében. Szenvedők, lélekben együtt vagyunk veletek. Fordult 14. Leó pápa a betegek világnapján a betegekhez és a szenvedőkhöz. Február 11-én délelőtt az általános kihallgatást követően a Szentatya a vatikáni kertekben található Lourdes barlanghoz ment, gyertyát gyújtott a szeplőtelen szűzanya szobra előtt, és imádkozott minden betegért, szenvedőért, akikről a betegek világnapján különös szeretettel emlékezünk meg. A Szentatya elmondta, ma ezen a betegeknek szentelt napon szeretnék lélekben együtt imádkozni mindazokkal, akik a világban szenvednek. Imádkozunk értetek. Szívből köszönöm nektek, hogy vállaltátok az erőfeszítést, hogy eljöttetek és itt legyetek velünk ezen az imádságos alkalmon, édesanyánk Mária színe előtt, a Lourdes szűzanya liturgikus emléknapján. Nagyon szép ez a nap, emlékeztet bennünket édesanyánknak, Máriának a közelségére, aki mindig kísér, és oly sok mindenre tanít bennünket, arra, hogy mit jelent a szenvedés, a szeretet, életünknek az Úr kezébe való átadása, hangsúlyozta a Szentatya, majd hozzátette. Kérjük tehát az Úr áldását rátok minden betegre, ezen a napon és mindenkor, továbbá mindazokra, akik mellettük állnak, az orvostudomány képviselőire, az orvosokra, az ápolókra és arra a sok emberre, akik közel vannak hozzánk, különösen a legnehezebb időszakokban, fogalmazott 14. Leó pápa a betegek világnapján. Végül az időjárásról. A látási viszonyok fokozatosan javulnak, nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de előtte még az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Ugyanakkor a nyugati tájakon és az északi középhegység tágabb térségében egész nap borongós lehet az idő. Délelőtt még inkább északkeleten, majd a déli óráktól nyugat felől ismét egyre több helyen várható eső, zápor eső. A délkeleti vidéken azonban továbbra is kisebb a csapadék esélye. A hőmérséklet napközben 10 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében, valamint a nyugati határ közelében ennél hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Szűz Mária Lurdi jelenése. 1858. február 11-én volt az első Lurdi jelenés. Tegnap ünnepeltük ezt. Ma folytatjuk az események ismertetését. Először hallgassuk meg magának Szent Bernadettnek a szavait, hogyan foglalja össze röviden az esemény sorozatot. Talán nem mindenki hallotta a rádióhallgatók közül a tegnapi ismertetést, és valljuk be őszintén, szívesen gondoljuk át újra és újra a csodálatos Lurdi eseményeket. Hallgassuk tehát Szent Bernadett szavait. Az egyik napon, amikor két leánnyal a Gáv folyó partjára mentünk ki rőzsét gyűjteni, valami szélzúgást hallottam. A rét felé fordultam, de a fákat egy cseppet sem láttam hajlongani. Ekkor fölemeltem fejemet, és észrevettem a barlangot. Megláttam ott a fehér ruhába öltözött úrnőt. Tündöklő fehér ruha volt rajta, és kék öv a derekán. Mindkét lábán világos sárga rózsa, olyan színű volt, mint az olvasója. Láttára megdörzsöltem a szememet, mert azt hittem, hogy káprázik. Kezemet pedig ruhám zsebébe dugtam, és megfogtam az olvasómat. Keresztet is akartam vetni, de nem tudtam a kezemet fölemelni, mert lehanyatlott. Amikor pedig az úrnő keresztet vetett, bár remegett a kezem, megpróbáltam én is, és végre sikerült. Rögtön elkezdtem imádkozni a szent olvasót, maga az úrnő is pergette olvasója szemeit, ajka azonban nem mozgott. Mire befejeztem a szentolvasót, a látomás rögtön eltűnt. Vasárnap újra eljöttem, hiszen erre belső indítást éreztem. Az úrnő csak a harmadik alkalommal szólt hozzám, és megkérdezte, hajlandó lennék-e 15 napon át kijönni ide hozzá. Azt feleltem, hogy igen. De hozzátette még, hogy biztatnom kell a papokat, hogy építessenek fel ott egy kápolnát. 15 napon át visszamentem oda, és az úrnő egy hétfő és egy péntek kivételével minden nap megjelent nekem, ugyanazt parancsolva, hogy figyelmeztessem a papokat ott egy kápolna fölépítésére, és kérte, hogy menjek a forráshoz megmosdani, és imádkozzam a bűnösök megtéréséért. Többször kérdeztem ugyan kiléte felől, de ő csak szelíden mosolygott. Végül is karját fölemelve, és szemével az ég felé tekintve megmondta nekem, hogy ő a szeplőtelen fogantatás. Szent Bernadett szavait hallottuk a jelenésekről. A lurdi jelenések híre természetesen mindenfelé óriási feltűnést keltett. A hitetlenek eleinte gúnyos megjegyzésekkel próbáltak napirendre térni fölöttük, de csak hamar be kellett látniuk, hogy nyilvánvaló csodával állnak szemben. Nem sokára a hatóságok is beleszóltak a dologba. Jacomet rendőrkapitány hatalmi szóval a barlang látogatásának és a forrásvíz használatának eltiltásával akarta megakadályozni az emberek összesereglését. Június 8-án korlátot vonatott a barlang elé, és szigorúan ügyelt rá, hogy senki se férkőzhessék közelébe. Bernadettet pedig egyszerűen le akarta csukatni. Harmadik Napóleon császár azonban a katolikus közvélemény nyomására már október 5-én újra megnyittatta a barlangot. Egyidejűleg az illetékes egyházi hatóságok is foglalkozni kezdtek a kérdéssel. Lawrence Tarbéi püspök, Lourdes főpásztora, 1858. július 28-án teológusokból orvosokból és természettudósokból egy bizottságot állított össze, és ennek feladatává tette a jelenések és a barlangban történt csodálatos gyógyulások tüzetes megvizsgálását. A bizottság évekig tartó alapos és beható vizsgálat után arra az eredményre jutott, hogy a Lourdi jelenségeket természetes úton nem lehet megmagyarázni. Erre Lawrence püspök 1862. január 18-án kelt pásztorlevelében ünnepélyesen megállapította a jelenések természet fölötti jellegét, és megengedte a Lourdi miasszonyunk tiszteletét. A barlang fölött 4 év múlva, 1862-ben megkezdték a remek átmeneti stílusú 3 hajós márványtemplom építését, amelyet 1876. július 2-án maga Gibert párizsi bíboros érsek szentelt fel, 9. Pius pápa pedig a bazilika rangjára emelte. A barlangban már 1864. április 4-én felállították Fabich Leoni szobrásznak karrarai márványból faragott gyönyörű alkotását, mely Bernadette leírásának megfelelően ábrázolta a boldogságos szüzet. Lourdes ettől az időtől fogva látogatottság tekintetében egy-kettőre túlszárnyalta az összes régebbi kegyhelyeket. A zarándokok száma már 1877-ben elérte a 250 000-t, a század végéig a 500 000-t. 13. Leó pápa az óriási zarándok forgalomra való tekintettel külön testületre, a garezóni missziós papokból alakult Lourdi szeplőtelen fogantatás kongregációra bízta a szent hely gondozását. Az zarándokok számának arányában nőtt a csodálatos gyógyulások száma is. A gyógyulások ellenőrzésére alakult külön orvosi bizottság 1858 és 1904 között összesen 3353 természetes módon meg nem magyarázható gyógyulást állapított meg. Csodának mintegy 40-50-et ismert el eddig az egyház. A Lourdi jelenések igazi jelentőségét azonban mégsem annyira a csodálatos testi gyógyulásokban, mint a lelkekre gyakorolt óriási hatásukban kell keresnünk. Mert a jelenések épp akkor vonták az ég felé az emberek tekintetét, amikor ezek gőgös hitetlenségükben már tudni sem akartak Istenről, lélekről, más világról. Egykorú följegyzések szerint mindjárt az első jelenések után számos feltűnő megtérés történt. Azóta természetesen hasonlíthatatlanul nagyobb arányokban folytatódik ez a folyamat. A testileg meggyógyultak száma mindössze néhány ezerre tehető, de a lelkileg meggyógyultak számát egyedül Isten ismeri, talán csak 100 000-ekben lehet kifejezni. Franz Werfel hálából, hogy megmenekült a nácik üldözésétől, hitelesen megírta a Lourdi jelenések történetét Bernadette című regényében. Érdemes elolvasni. Ugyancsak érdemes megismerkedni Alexis Carrel konvertita életével, aki éppen egy csodálatos Lourdi gyógyulásnak volt a szemtanúja. Mint orvos, Nobel-díjas orvos, írja le emlékeit. A Lourdi jelenés Isten leereszkedő jóságának és a boldogságos szűz anyai szeretetének kiáltó nagy bizonysága a mi korunk számára. Mária kérte Lourdesban is, hogy imádkozzunk buzgón a rózsafűzért, imádkozzunk szüntelenül a bűnösök megtéréséért. Teljesítsük örömmel Mária kérését, és kérjük Lourdi szent szűz bűnösök menedéke könyörögi érettünk. Nagy bizalommal imádkozzuk az egyik legkedvesebb Máriához szóló kérésünket. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya!
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldog gálvatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!